erős vállaló isteni, ez így igaz, és szerintem egészen rendhagyó módon helyünkről felállva énekeljük ezt el, jó? És ez lesz, mert nem hallották még a kedves testvérek, hogy énekeljön, főleg a gyerekek, de ezt hallják ezt a harsány éneket, az első két verset énekeljük, jó? Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk, az ős ellenség. Most is üldöznék, nagy a serege, csalását fegyvere. Nincs ilyen több a földön. Erünk magában nincs semmi, szépen Isten hozott mindenkit, és kérdezzük a gyerekeket, hogy szeretnének-e valami éneket énekelni itt elől. Például azt, hogy áldjátok az Urat, ugye? Ezt akarjátok énekelni? Kitaláltam! Jaj, de jó! Riki néni megsúgta. Na, gyertek ide! És természetesen a mozdulatokat mindenkinek szabad a saját helyén utánozni és követni.
Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, mi fázálunk át, komnapra napra. Második szólam, a kezünket gyerek ülve is lehet csinálni, és a forgásnak így csináljuk.
De Lilára azért mutatok, mert ő fogja kísérni. Öröm van nálad, és tényleg legyen is, der is a lelki, hiszen van okunk az örömre. öröm van nála. Éneket fogunk most énekelni, amely sokak számára talán ismertő, érthetetlen kegyelem, vagy érthetetlen szeretet, a kettő egymásnak váltó fogalma, hiszen az Isten szeretet, ő benne kapjuk a teljes kegyelmet. Ezt valaki olyan írta, aki a rabszolgakereskedésben tevékenykedett, és nagyon eredményesen, hogy rádöbbent arra, hogy mit csinál, hogy hogyan gázol bele az Isten szeretet parancsával és az ő szeretetében, akkor megtért és ezt az éneket írta, és ezzel próbált tulajdonképpen, vagy hát ezzel Isten felhasználta, hogy prédikáljon igazán a szeretetről. Azóta nagyon sok felé a világon ezt az éneket ismerik és hát éneklik. Ezt fogjuk most majd énekelni. És még amíg az éneket előkeressük, a hirdetéseket hadd mondjam el, mert el fogom felejteni, Enikő most mondta nekem, de lehet, hogy finomulva már nem fogom tudni. Ha tegnap valaki nem kapott ígéslapot, akkor itt van. Van ilyen? Mindenki kapott, ha mégsem, akkor itt lehet választani. A másik hirdetni valónk, hogy a imadobozban ma még délig?
Délig,
tehát szigorúan délig lehet még kérdéseket rakni, tenni. Azon kívül a levelet is még alá lehet írni, illetve két lap van ott talán még mindig, ugye? A másik lapon pedig olyan címet fölírni, vagy nevet és szívet, akit szeretnénk itt látni, és nincs most itt, vagy nem szokott itt lenni, hogy őnek is elküldhessük azt a levelet, amit aláírtunk. Énekeljük tehát most ezt az éneket, utána pedig kérem majd Ádámot, hogy a Zsoltárral, imádsággal kezdje meg, és utána jönne ez az ének, hogy szeretni nem puszta a szó, és aztán az ige szolgálata. Jó lesz így?
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Újjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva, járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, oly sokszor csak szavakkal mondjuk ezt, hogy drága Urunk, és elfelejtjük a valódi, mélyről jövő dicsőítést, pedig olyan jó megtapasztalni azt, amikor rád mutathatunk arra hatalmas nagy szeretetre, mérhetetlen kegyelemre, amint csak ámulunk és bámulunk, amit csak engedni kell, hogy ránk áradjon, betöltsön bennünket, átformálja lényünket, gondolkodásunkat, meghatározza életünket, halálunkat, halálunk utáni életünket. Urunk, kérünk, hogy áldj meg minket is, add, hogy valóban ez a szeretet, ez örökké tartson a mi életünkben is. Nyisd meg ehhez a mi szívünket, lelkünket, értelmünket, és munkálkodjuk bennünk, közöttünk. Amen.
akkor meg.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai délelőttnek az igéjét, ezen a pénteki szép napsütéses napon, amikor már a tábor vége felé közeledünk. Megírva találjuk János evangéliumának a 15. fejezetében, a 9. verstől, és a következőképpen. Felállva hallgassuk Isten igéjét, úgy, ahogyan az erős vár a mi Istenünket is felállva énekeltük. Isten igéjét most hallgassuk megtisztelve magát az Istent. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ez Isten írott igéje. Amen. Kedves testvérek, egy dokumentumfilmben láttam azt, hogy egy bekamerázott fészekben mi történik. Egy gólya családnak az élete volt látható ebben a dokumentumfilmben, és annyira megragadó volt számomra, ahogyan egy fehér anyagója gyakorlatilag mozdulatlanul védi a fiókáit a hatalmas nagy viharban, zivatarban, az ítélet időben, illetve megvédi az ő a hozzá tartozó kis tojásokat. Megdöbbentő volt ez a látvány, bár egy egészen hétköznapi szituáció, mégis azt lehetett látni, mintha a saját életét is kockáztatta volna ez a fehér gólya, csak azért, hogy megvédje az övéit. Szokták mondani azt, hogy halálosan szeretem a másikat. Ugye? Lehet, hogy nem keresztény körökben, de szoktuk ezt hallani, hogy valamit halálosan szeretek. Hát valljuk be őszintén, hogy itt maximum arra lehet gondolni, hogy belepusztulnék abba, hogyha elveszíteném a másikat. Vagy hogyha belepusztulnék abba, hogyha nem jönne elém mindaz, amire nagyon vágyok. Halálosan szeretem a munkámat, a családomat, a gyerekemet. Az vicces kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy valaki azt mondja, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. Persze. Biztos nagyon jó oda szorongatni magunkat, magunkhoz, a gyermekünket. Hát nem biztos, hogy neki az úgy a legjobb lenne, hogyha meg is ennénk, vagy bármi is történne vele. Kedves testvérek, kérdésként merül fel, úgy gondolom, hogy egy egészen hétköznapi kérdés az, hogy létezik-e, van-e önzetlen szeretet. Van-e olyan szeretet, amikor valóban a másikért cselekszem, és tulajdonképpen nekem nem jó. Tegnap nagyon jó volt látni a esti, illetve hallgatni is a esti evangelizációt, és hát nem kellett kivetíteni képet, illusztrációt, maga a természet adta, a vihart, amiről szólt is részben az ige, és olyan jó volt látni, ahogyan hát Gábor testvér itt felállt, kicsit megakasztva, vállalva egy kis kockázatot és pokrócokat osztogatott a testvéreknek. Aztán nem is gondoltam volna, hogy ilyen sok pokróc van, mindenkinek jutott. Most már mi is tudjuk, legalábbis én is tudom. De azért láttam azt, hogy megosztották a testvérek egymással, sőt, hátul ültem, láttam azt is, hogy volt, aki odaadta a másiknak a pokrócát. Ez is egy olyan szeretet, ami az embert elgondolkodtatja. És valóban, mintha éreznénk azt ebben a világban, hogy mintha lenne önzetlen szeretet. Úgy fel-fel csillannak ilyen élmények, gesztusok, mosolyok, tettek, amikor úgy nézem, ez igen, ezt miért csinálta? Milyen érdeke lehetett benne? Aztán előbb-utóbb persze az ember rájön, hogy azért ez mégsem volt rossz odaadni a másiknak a pokrócot, mert nekem is jó érzéssel töltött el. 8-10 éves lehettem, amikor az volt szinte évről évre a születésnapi ajándékom a nagyobb testvéreimtől, tőlem a 10-11-12 éves idősebb testvéreimtől, hogy elmehettem Budapestre, az egyetemre, én még általános iskolás voltam, ők már egyetemisták, és hát elmehettem a nagy Budapestre, Nyíregyházáról, és akkor az volt az egyik ajándék, erre jól emlékszem, hogy végig sétálhattam Oliver bátyámmal, kicsit őt is emlegetve, a Budapestnek a hídjai. És olyan jó volt, hogy végigmentünk gyalog, hát igen, sok idő volt, nagy áldozatot kellett hozni, én úgy gondolom, hogy egy hétvégét rászántam kisöccsére, és hát neki volt erre, arra, akkor ettem életemben az első giroszt, meg van még az íze a számban, a Bosnyák téren, és akkor mentem először moziba. Ezek az élmények, ezek az első élmények, a Gladiátort néztük meg 2000-ben, az volt az első sorban, a nyakamat majd kitörtem. És nem értettem azt, hogy ő miért adja ezt, hogy miért szánja rám az idejét. És így volt ez több testvéremmel is, tényleg ez volt a születés napi ajándék. Jézus mondja a nagy vacsora példázata előtt, hogyha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat, testvéreidet, rokonait hívd meg, hanem olyanokat, akik nem tudják ezt viszonozni. Hát a szó szerint értenénk, akkor most megfedhetném, a testvéreimet, hogy miért hívták meg a kisöccsüket. Tehát tudjuk, hogy nem erről van szó, hanem valami olyasmiről, hogy ne azért csináljunk valamit, hogy majd visszakapom valahogy. Befektetek a gyerekekben, és akkor majd valahogy majd visszakapom, vagy mit tudom én, befektetek, adok valakinek egy szép ajándékot, és akkor majd hát, ha ő majd valahol majd visszajuttatja ezt nekem. Hanem valóban tudunk-e úgy igazán szeretetből cselekedni, és aztán visszatérve a testvéreimhez, később egyetemista koromban is még ez volt, hogy hát csóró egyetemista, ugye, akkor meghívják ebédre, elmehettem oda hozzájuk, stb. Most már itt van az idő, hogy én fogadjam be őket, Salgótarjánban ritkábban jutnak el, de mindig várom őket, és most már ott vannak tettek mezén, hogy ez hasonlóan máshogyan is meg tudjon nyilvánulni. Létezik-e önzetlen szeretet, kedves testvérek? Talán ez lehet a beszélgetésnek az egyik témája is, majd a csoportokban. Van-e önzetlen szeretet? Van-e áldozatkész szeretet? Nehéz ezt így kimondani, de mégis erre hív minket az ige. Hogy úgy viselkedjünk a másikkal, hogy abban nem érdek van, hanem valami sokkal mélyebb dolog. A felolvasott ige szakaszunkat hát három részre osztottam, inkább három címet adtam neki. Az elsőnek az a címe, hogy az atyai szeretet. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Mondja ezt Jézus a tanítványoknak, a körülötte levőknek. Az atyai szeretetről eszünkbe juthat, és úgy gondolom sokunknak eszébe jutnak a szülei. Persze vannak kivételek, akiknek nem jutnak eszébe a szülei erről a szeretetről, de most úgy általánosságba véve azért kimondhatjuk azt, hogy az atyai szeretethez hasonlíthatjuk talán a szüleinknek a szeretetét is. És ezzel a szeretettel ehhez tudjuk hasonlítani az atyai szeretetet, amilyen a testi apák, anyáknak az öröme, akkor, amikor a gyermekeikkel foglalkozhatnak. Hát amikor megszületik egy csecsemő, akkor valljuk be őszintén, kedves testvérek, hogy az a csecsemő azon kívül, hogy megszületett és van, nem csinált semmit azért, hogy szeressük. Miért szeretem nagyon és sokkal jobban a saját gyermekemet, mint más csecsemőket, azért, mert az enyém. Azért szeretem, mert az enyém. Valljuk be őszintén, vannak más példák is, hogy valaki ugyanúgy szereti más gyermekét is, de úgy gondolom ez így természetes, Isten azért adta a családot, azért ezt a legbensőségesebb közeget. És az atya is azt mondja, hogy te az enyém vagy. Az atyai szeretet, hogy Jézus az atyáé. Azonban itt nem áll meg a történet, amikor csak Jézus az atyai szeretetről beszél, a második pont az már a krisztusi szeretet. Jézus nem tartja meg magának, az atyának a szeretetét, hanem arra vágyódik, hogy mi is megtapasztaljuk az atyának a gondoskodó, féltő, önzetlen szeretetét magán Jézuson keresztül. Megtapasztaljuk el, kedves testvérek, ezt a szeretetet. Egy lelkész mondta nekem egyszer, hogy viccesen persze, hogy van olyan eset, amikor kevesebbet készül a predikációra, és akkor hát mindig lehet beszélni valamiről, nem más, mint a szeretet. Arról mindig lehet beszélni, ugye? Hát könnyű beszélni. Lehet, hogy néha érezzük is ezt talán egy-egy alkalmon, nem itt, de más, amikor úgy valaki nem készül, és úgy bármiről lehet beszélni. Igen, persze, lehet beszélni a szeretetről. Csak az a kérdés, hogy hogyan beszélünk, és mennyire megyünk mélyre. Mai világunkban a szeretet szót nagyon sokszor használjuk, nagyon sokszor használja a világ. Rá is húzunk a szeretetre rengeteg mindent. El is fedünk a szeretettel nagyon sok jelenséget. A szeretet jegyében inkább hallgatok. A szeretet jegyében inkább elnézem a másik tevékenységét. És ha egyházban vagyunk, és a világban, akkor nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy a szeretet jegyében már nem is ismerem a bűnt. A szeretet jegyében már nincs is bűn, hiszen nem akarom a másikat megbántani. Úgy gondolom, tudjuk, miről beszélünk, hogy miről van szó ezzel kapcsolatban. Azonban nem lehet a szeretetről csak úgy beszélni. Persze az is fontos, hogy valaki szépen beszéljen, és érthetően, szeretetteljesen. De azért a szeretetnek van egy mélysége. És a krisztusi szeretetben ez a mélység megtapasztalható. Így folytatódik, ha a parancsolat, amelyet megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. A mélység az valahol itt rejtőzik. Hogyha a parancsolataimat megtartjátok. Hogyha a törvényt az nem csak egy ószövetségi kultúrtörténeti olvasmánynak tartjuk, hanem valóban látjuk azt, hogy összefügg az evangéliummal, és érezzük azt, és megtapasztaljuk, hogy Krisztus valóban betölteni jött a törvényt, mint azt már biztos nagyon sokszor hallották a testvérek, ezeket a fogalmakat. Én most inkább két gyakorlati dolgot, illetve két példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy a törvény és a parancsolat az hogy tudja megtartani az embert magával, a szeretettel egybespékelve. Az első példám, amikor Pécsen voltam orvostan hallgató, akkor nagyon sok emberrel találkoztam, kinyílt a világ előttem, és volt egy barátom, aki az azonos neműekhez vonzódott. És sokat beszélgettünk erről a témáról, és tényleg a barátom volt. Ma már ritkábban tartjuk a kapcsolatot, messze vagyunk egymástól. Sokat beszélgettünk az ő életéről, a jelenségről, és arról is, hogy maga ennek a megélése az bűn. És ez a fiú, aki azóta már felnőtt férfi, ő ezt tudta, és nem gyakorolta. Azóta is egyedül van. De ott van egy kereszt az életében, hogy ő nem érzi azt, hogy neki lenne társa. Tudtunk erről szeretettel beszélni. Mégis az Úristen szent lelke úgy kimondatta velem, hogy ne csak simogassam, hanem beszélgessünk a Szentírás szerint ezekről a dolgokról. És igen, ugyanolyan nagyon sok embernek nem adatik társ, ilyen vagy olyan, vagy amolyan okokból. Lehet, hogy az azonos neműeknek sem. De Isten szereti őket. És lehet, hogy ott van egy kereszt, bárhonnan is jöjjön, ebben most nem menjünk bele. Isten szeret és tud teljes életet élni. Az Isten szeretetében. Egy katolikus srácról van szó, de ökumenikus, gondolkodású, gyakorló. A másik példa arra, hogy Isten meg tud minket tartani, és az ő parancsolatai azok bizony nem elvetendőek, hanem értünk vannak. Egyfajta korlátot is képeznek az életünkben. Megszabják, hogy meddig mehetek el, A korlátról jött eszembe, hogy most, hát tegnap ugye nem voltam itt, vagy nem voltunk itt a családdal. Nagyon sajnáljuk, de haza kellett ugrani Salgótarjánba. Nagy építkezések vannak, illetve felújítások, most már befejeződnek. Már tavaly is ezt mondtam, de most már tényleg be fognak fejezni. Nem hivatkozhatok mindig erre, tehát. De éppen maga a terasz korlátot is készítik, ott is választani kellett méretet, szint, mindenfajta dolgot, és mi a második emeleten fogunk majd lakni, és elég nagy a mélység. És hát bizony nem mindegy, hogy milyen az a korlát, egy WPC korlát, nem mindegy, hogy ezek az elemek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Hogy a 2,5 éves Simon fel tud-e rámászni, vagy pedig nem tud rá fölmászni. Érdemes azokat a korlát elemeket, WPC elemeket egymáshoz olyan szorosan tenni, hogy ne tudjon a kis lábacskáját betenni. Tehát vannak szükségeink korlátokra, kedves testvérek, de jó korlátokra vannak szükségeink. Olyan korlátok, amik valóban megvédenek bennünket. És ebben a Szentírás segít nekünk. A másik példa, amit el szerettem volna mondani, megosztani a testvérekkel, az a 6. éves időszakomban történt, amikor kikerültem 6. évre, és még Dórival jegyben jártunk, készültünk az esküvünkre gőzerővel, és elég messze kerültünk egymástól. Ő Budapesten dolgozott, én pedig vidékre kerültem, és amikor elértem a gyülekezetbe, akkor egy óvodában szálltam meg, és szó volt arról, hogy Dóri meglátogatná engem hétvégenként, és akkor ott aludhatna nálam. És mi ezt nem szerettük volna, azt, hogy ott aludjon. Rossz érzés lett volna bennem nagyon. Tehát mondták, hogy van másik szoba is, hogy nem kell. Tehát reggel abból a szobából, abból az épületből jön ki, oda megy be. És ez mi ragaszkodtunk is. Hát bizony voltak emberek, akik erőteljesen kinevettek bennünket. Hogy hát milyen világban élünk. Mi az, hogy... És érdeklődtem, hogy van-e albérlet vagy szállás. Végül meg tudtuk oldani ezt is. Nem volt könnyű, de meg tudtuk oldani azt, hogy nem nálam aludt, hanem valahol máshol. És akkor kérdezték, hogy miért kell ez? Hát most bármi ott történne, igen, nekünk fontos volt az, hogy a házasságig tiszták maradjunk az Úristen szentségében, és hogy az Úristen előtt így meg tudjunk állni, és egymás szemébe is tudjunk nézni. Nem csináltunk ebből nagy dolgot, ők mégis nagy dolgot csináltak belőle. Sok támadást kaptunk ezért. És végül csodálatos módon alakult, mert így még jobban meg tudtuk egymást ismerni, és tényleg semmi probléma nem adódott ebből. Kedves testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony, az ember még hogyha igyekszik is az Isten akaratát követni, akkor is nagyon sokszor ellenszélbe ütközik. Mert ott van a sátán, aki próbál minket szétdobálni, ott vannak a kísértések, a csábítások, akik próbálnak ettől eltéríteni, és olyanná válik a törvény, a parancsolat, minthogyha valami elérhetetlen és magunktól jövő, görcsösen, izzadságszagban előkészített produktum lenne. De ez nem így van. Az Isten ad erőt ahhoz, hogy meg tudjuk szeretni az ő parancsolatait. És hogy lássuk, hogy ezek a védő korlátok, ezek valóban értünk vannak. Valójában minket védenek. És valójában egy sokkal, de sokkal szebb jövőt, biztonságot képeznek az életünkben. És gondoltunk bármelyik parancsolatra. Nem tudjuk őket megtartani teljesen. De kérhetjük az Istent, hogy segítsen bennünket. És ezeket a védő korlátokat, ezeket láthassuk. Kérdés az, kedves testvérek, hogy a szeretetnek ezt a nyelvét, tegnap hallottam, hogy volt a szeretet nyelvekről szó, a szeretetnek ezt a formát gyakoroljuk el? hogy igen, Isten azt mondja, hogy a parancsolat, amit tartsátok meg, ugyan én megtartottam az atyám parancsolatát, és megmaradok az ő szeretetében. Mert Isten segít abban, hogy így is tudjunk egymáshoz viszonyulni. És ehhez bizony engedelmesség szükséges. Nagyon sok aspektusa van ennek, hogy hogyan tudjuk szeretetteljesen, akár a másik felé, akár magunk felé a parancsolatokat, a törvényt átadni. Jakab levelében olvassuk azt, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Valljátok meg, mondjátok ki. Foglalkozatok egymással. Nem tudom, a gyülekezeteinkben ezt gyakoroljuk el, hogy valóban nem csak általánosságban beszélgetünk a bűnökről, hanem konkrétan, hogyha van valami olyan dolog az életemben, akkor van egy lelki társam, egy lelki vezetőm, egy barátom, akihez oda megyek, és átimádkozzuk. És kérjük az Isten szent lelkét, hogy segíts abban, hogy meg tudjak állni. Az első két szeretet után, az atyai szeretet és a krisztusi szeretet után van egy harmadik szeretet. Azt a címet adtam a harmadik résznek, hogy baráti szeretet. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, azt teszitek, amit én parancsolok nektek, mondja Jézus. Jézus több helyen hívja barátjának az embert. Barátjának hívta Ábrahámot, Mózest is. Újszövetségben olvassuk Lázár történeténél. Lázár, ami barátunk, elaludt. Vagy Júdásnak mondja, hogy barátom, hát honnan jöttél? Barátjának nevezi Jézus Júdást is. Vagy éppensége Jézusnak az ellenfelei, Jézus barátjuk, barátnak hívják, a vámszedők is bűnösök barátja Jézus, ugye? Sok helyen előfordul ez a barát szó. És tulajdonképpen, hogyha barátra gondolunk, akkor valami olyasmi van a Bibliában, akár Jézussal kapcsolatban is azok a történetek, amikor Jézus valakit barátjának hív, amikor valamilyen elesethez fordul oda. Tehetetlen levő állapotban levő emberhez. Ilyen nagyon sok van. És valóban az igazi barát akkor mutatkozik meg, kedves testvérek, hogyha abban a helyzetben is oda tudunk fordulni a másikhoz, amikor nem a nyerességvágy hajt minket, hanem amikor valami áldozatot azért mégiscsak kell tennem. Jézus önfeláldozó szeretetről beszél, kedves testvérek. Atyai szeretet, krisztusi szeretet, baráti szeretet. Római levélnek az 5. fejezetében olvassuk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi bűnösök voltunk. Önfeláldozó szeretet. Nem olyan ez a szeretet, mint a hídkezelőnek a példája, amikor az apa feláldozza a gyermekét, hogy a gőzmozdony sok ember megmentsen, ne üssen el. Nem passzív szeretetről van szó. Nem olyan szeretetről, amikor egy gyermeknek a vére sok más gyermekét megmenti. Ilyenről is már hallottunk. Hanem olyan szeretetről van szó, kedves testvérek, ami aktív szeretet. Jézus, amikor az önfeláldozó szeretetről beszél, akkor már előre mutat saját magára is, aki feláldoztatott, tehát ő is bennem volt ebben az egészben. Ő is akarta. Jézus nem passzív volt a keresztben, és aztán a feltámadás során, hanem magával, az atyával egyesülve, aktívan cselekedett az Isten. És Jézus is, kedves testvérek, aktív volt földi élete során is, és aktív ma is az életünkben. Önfeláldozó szeretet. És mégis ott motoszkál bennünk talán még mindig az a feszültség, hogy akkor én ezt hogy tudom megcsinálni. Hogyan tudok én önfeláldozó lenni a másik iránt. Három pontban foglalnám össze az elmondottakat, és egészteném ki. Az első, hogy sokan panaszkodnak azért, hogy szeretet hiány veszi körbe őket. Szeretet hiányos közegben vagyunk. Máté evangéliumában olvassuk a 24. fejezetben, hogy mivel megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Mivel megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Igen, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy szeretet hiányos közegben vagyunk. Mert a gonoszság, a rossz indulat, a méricskélés, a magamutagatás zajlik ebben a világban, és oly sokszor talán bennünk is. Mégis, kedves testvérek, van erre recept. És ez pedig az, hogyha nem a világi szeretetet, a világi odafigyelést tesszük szem elé, hanem azt a megváltó szeretetet, ami már kérdésként merül fel, hogy elegendő a számomra, hogy én az önfeláldozó szeretet alanyának a megváltó gyermeke vagyok. Öröme ez számomra, kedves testvérek? Öröme ez számodra? Mert ha igen, akkor már bennünk élhet a Krisztus, a szőlőtő példázata, vagy a szőlővesző példázata volt igénk megelőző részben. Krisztusban lehetünk már, úgy, ahogy ő mi bennünk van, és akkor valami olyan csodálatos dolog történik, amit nem tudok megmagyarázni. És aztán a második részben pedig ezt a szeretetet meg tudok-e maradni? Meg tudok-e maradni tartósan? Manapság a hűség kérdése az nem kérdés. Nem csak a párkapcsolatokra vagy a házasságra gondolunk, hanem nagyon nehezen tudunk elköteleződni valamihez, egy munkához, egy közösséghez, egy baráthoz. Mégis az Isten erre hív bennünket. És olyan lehetetlen dolgok ezek, amiket nem tudunk megtenni, hogy hűségesek maradjunk az Istenhez. Igen, mi nem tudjuk megtenni. De az ő hűsége, az meg tud minket is tartani. És a harmadik, az pedig a barátság. A Jézus barátjának nevez bennünket. És ez a barátság, ez nem egy olyan barátság, hogy elkerülök egy másik városba, és már nem is foglalkozok annyit azzal a barátommal, akivel előtte jókat beszélgettünk, mert elfelejtem, és jönnek más barátok, más ingerek. Ez a barátság, ez örökké tart. Olyan ez a barátság, ami meghatározza az életünket. Az Atya szeretete, Krisztus szeretete, a baráti szeretet, ez mind összefügg egymással. És talán arra hívnak bennünket, hogy most ne maradjon meg, és holnap sem, csak az atyai szeretet, vagy a krisztusi szeretetnek az elmélete ott a gondolatainkban. Hanem valóban tudjunk odafordulni a másik emberhez. Magából, a krisztusi szeretetből töltekezve. Ami másokért élő. És nem baj, kedves testvérek, én úgy gondolom, hogyha önző a szeretetünk. Mert mondjuk ki, hogy ez jó nekem is. De legyen ott az Istennek az önzetlen szeretete. Ne hagyjuk ki őt az életünkből, aki olykor a parancsolataival, a törvényeivel még mélyebbre akar menni az életünkben. Engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk. És valóban megtapasztaljuk azt az igazi szeretetet, amit nem tudunk leírni. Ámen, imádkozom. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te olyan szeretettel vagy közöttünk, ami megtapasztalható, megfogható. És köszönjük azt, hogy te olykor nehézségeket is adsz nekünk az életben, amin keresztül megláthatjuk azt, hogy a hozzád vezető út az egyedüli, éltető, ebben az életben is. Add, Urunk, hogy törekedjünk arra, hogy úgy tudjuk szeretni a másikat, ahogyan Te szeretsz bennünket. Hogy ez ne csak egy elcsépelt szó legyen, egy közhely, hanem igenis életünknek a szerves része. Amen.